Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Jó napot kívánok a hallgatóknak, Jobbágy Klára vagyok, és önök a Kertész Válaszol című műsort fogják az elkövetkezendő percekben hallani. Kertészünk Salamon János itt ül velem a stúdióban, és érdeklődve várja az önök kérdéseit. Gyorsan az adás elején elmondom a hívható számokat is, az 575-17-18 és az 575-17-19-es számok, ha itthonról, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor még tárcsázni kell a 00386-2-es számokat is, és természetesen megvárni, hogy kérdésükkel bekerüljenek az adásba. Az volna a legjobb, ha a kertészünk az önök által feltett kérdésekre válaszolna, hiszen a műsornak pont az a lényege, hogy a kertész válaszoljon az önök által feltett kérdésekre. Ragadják meg ezt az alkalmat. Fokozatosan rövidülnek a nappalok, egyre hűvösebb az idő. Ugyan most kitekintünk, szépen süt a nap, de ennek ellenére azért reggelente már egyre-egyre hűvösebb van, kopaszodnak fáink, de még mindig nagyon sok levél van rajtuk. November a meteorológiai ősz utolsó hónapja, a kert tulajdonosoknak azonban ebben a hónapban is úgy hiszem, hogy van még dolguk elég, van bőven feladatuk. Először talán, amiről beszélnünk kellene, megemlíteni, hogy nagyon sok csapadék hullott az elmúlt napokban, hetekben, emiatt a földben szó szerint nem lehet dolgozni. Sok helyütt megállt a víz, várni kell az elmaradt kerti teendők elvégzésének a lehetőségére. Ezek közül talán a legfontosabb az őszi talajművelés, kert esetében pedig a felásás. El vagyunk-e késve ezzel a munkával, vagy pedig ez még kicsit várhat?
Köszöntök mindenkit. Nem vagyunk elkésve vele. Tényleg, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok csapadék volt, így nem is célszerű nekiállni ezeknek a műveleteknek, főleg ahol szántanának, ott nagyobb lesz a taposási kár, és ezeket a betegség ebbe a vizes talajba. Egészen a fagyokig meg lehet csinálni. Tehát az őszi talajmunkának pont az a lényege, hogy szerves anyagot juttassunk be a talajba, előkészítsük a következő évi veteménynek a tápanyaggal feltölteni a talajt, és hogy a tél folyamán a csapadékot bejuttassuk a talajba, mert ha azt nézzük, az ezelőtti év az egy elég aszályos évünk volt, az idei csapadékosabb, és ezt tartalékoljuk a talajba.
Említette a taposási kárt a nedves talaj esetében. Tudunk-e hibát elkövetni bizonyos esetekben, ha mindig ugyanolyan mélységbe művelünk meg egy talajt?
Természetesen ez pont az eketal betegségről van szó. Ugyanabban a mélységben van minden évben megszándva a talaj, így ahol az eketalp csúszik, egy tömörödött réteg jön létre, ezért célszerű váltogatni a mélységet évente, és akik mondjuk nagyobb területe van, ott egy talajlazítást elvégezni, hogy ezt a tömörödött réteget fellazítsuk.
Kert esetében, ha ásunk, tudunk ugyanilyen hibát elkövetni?
Természetesen, ha mondjuk nagyon sekélyen ásnánk a talajt, ebből szokott mindig probléma lenni, hogy a sárgarépa nem szép hosszú egyenes, hanem elágazik, mert tömörödött a talajunk abban a mélységben, így célszerűbb mélyebben ásni, vagy azt csináljuk, hogy magasabbra szórjuk föl a földet, nagyobb árkot csinálunk, és akkor ebbe a szerves trágyát is mélyebben le tudjuk juttatni, ami később úgyis felkeveredik a következő évi ásásnál. Vagy nem ugyanabban az irányba ássuk a talajt. Ez egy lényeges, mert egy idő után, ha megnézzük a kertekben, mindig ugyanabbra felé ássuk, kialakul egy kis domb, ami nem célszerű, mert az alsó rétegekben lefolyik a tápanyag, és a víz a felsőben meg kevesebb lesz.
Ha novemberről beszélünk, akkor talán a legfontosabb nap a Márton nap. Kicsit térjünk át a szőlészetre, borászatra, ugyanis ennél a napnál azt tartjuk, hogy a must átalakul újborrá. Hol tart ez a folyamat? Tapasztalata szerint az idei évben mennyire letisztultak a boraink?
Hát akinek korai születelési fajta van, annak már szépen letisztult újbora lesz Mártonnapra, és lehet kóstolni. Aki viszont sokáig tőként tudta adni, hogy egy késői születelést végezzen, annak még letisztuló félbe lévő bora van, de szerintem az idei évben kifejezetten, aki meg tudta védni a betegségektől a szőlőjét, egy jó évjáratról beszélhetünk.
Jó évjáratról beszélhetünk. Hogyan tudjuk ezt a jó évjáratot megtartani? Általában azt szokták mondani, Márton nap előtt azért az első fejtést el kell végezni.
Igen, célszerű az első fejtést. Igaz, az első fejtést már a zajos erjedés után, ami azt jelenti, hogy mikor már úgy halljuk, hogy nem pattog úgy a bor, akkor célszerű elvenni a söprűt, és utána karácsonykor lesz a következő fejtési, vagy tavasszal ez a bor fejlődését figyelembe kell kísérni, és akkor célszerű fejteni.
Miért pont Márton napot tartjuk a vízválasztónak?
Márton napot, hát igazából népi szokásból tartjuk annak, azért ez nagyon változik évjárattól, hogy mikor is tisztul le úgy a borunk, hogy már tényleg egy jó minőségű új borunk legyen, amit a libához lehessen fogyasztani.
Az idejében általában mindenre azt szoktuk mondani, hogy egy-két héttel később volt a megszokottól, amit az előző években megszoktunk. Az idei évben ez milyen hatással volt a szüretre és utána az egész bor fejlődési folyamatra?
Igen, ez minden évben megfigyelhető, hogy egy kéthetes vagy előbbre vagyunk, vagy később vagyunk. Ez mindig a tavaszi időjárástól függ, hogy milyen tavaszunk van, de ha megfigyeltük itt az augusztus eleji időjárásunk, ami egy hűvösebb, csapadékosabb volt, azért a szőlőnél az érést visszafogta. Nem is volt probléma azzal, hogy nem volt azok a nagy melegek, mert így sokkal jobban megmaradtak a savak a szőlőben, ezáltal nem kellett savpótlást csinálni a borkészítés során.
Kénezés, ez mindig egy problematikus pontja a mustkezelés és borkezelésnek. Minden egyes alkalommal talán erről szólni kell. Mi az a mennyiség, amit első fejtéskor adni kell? Általában azt szokták mondani, hogy első fejtéskor mindig magasabb adagot adjunk. Miért?
Igen, azért kell az első fejtésnél magasabb adaggal kénezni, mert a kénezésnek több szerepe is van, tehát a színt tudjuk vele stabilizálni, ízzamatanyagokat megőrizni, és elválasztani azokat a elhalt, igazából egy derítést végzünk ezzel a kénnel, az elhalt élesztősejteket, az ott maradt seprűt jobban le tudjuk választani. A kénezés során arra kell ügyelni, hogy egy-két dekaként adunk általában 100 liter borhoz első kénezésnél, és a borban azt mondjuk, hogy a max kénsav engedélyezett az a 60 mg per literben.
Mondjuk. Tehát ezt folyamatosan ellenőrizni kell,
igen.
És annak megfelelően azért pótolni kell, igen. Hogyha szükség van rá. Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják. A telefonszámainkat a műsor elején elmondtam, de még egyszer megemlíteném Önöknek, hogy ha kérdésük van, és itt a kertész a stúdióban, ragadják meg bármilyen témába. Itt a műsor előtt éppen egy kedves hallgató járt benn, akinek problémája volt a gyapjas és pajzstetvekkel. Tehát meg lehet ragadni az alkalmat, és kérdezni lehet a kertészről. Valószínű mindenbe tud tanácsot adni nekünk, tehát az 575-15, 575-17-18 és az 575-17-19-es telefonszámom, de mire nagy nehezen elmondom, addigra a technikus már jelez, hogy van egy kedves hallgató a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Épp jó napot! Vera vagyok, Völgyi Falubú. Azt szeretném ilyen kérdezni, a citrusok összekötött is. Azt hallottam, hogy a citrus kibírja mínusz 10 is, hogy kin legyen. Igaz-e vagy nem?
A citrusoknál igazából a teleltetésénél azt mondjuk, hogy egy ilyen 5-10 Celsius fokon célszerű teleltetni, tehát annál hidegebben nem.
Jó, remélem nem lesz hidegebb.
Hát most még nem mondanak ilyen hideget, de azért már célszerű felkészíteni magát a növényt a teleltetésre. Ha nagy a bokor, akkor össze lehet akár kötözni, és tényleg, hogy ne terüljön szét. ez problémás lehet beteltetésnél.
Jó, nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük.
Kérdés.
Egy kis zenével válasszuk el a műsort, egy kis technikai probléma akadott.
A dohányt vetöttünk, fiam hozott valami, mi egy 5 palántot, és azt mondták, hogy nincs ez bogarak rajta. Nem gyűnnek a paprikáról, se a többire, valóban nem gyűjtett. És azt mondta, anyu, minden ágyulásnál ütest egy dohányt, egy palánt dohányt. És ez valóban bevallott, csak ezek a másik bogarakon nem. Mi lenne ez a büdös Marci? Az aztán bírja a strapat. Ave, mi lesz?
Hát igen, a dohányt felhasználták régebben is permetezésre, mert tehát riasztotta őket, viszont azért a nikotint, ha permetezésre használjuk, azért ez egy eléggé erős méregről van szó, azért nem is alkalmazzuk. Szóval ez felszívódik bőrön is keresztül. Az, hogy riasztotta, ez ebből adódik, hogy a levéltetveket elriaszthatta. A poloska azért az egy szívósabb állat, mint a levéltető. Ez is ugyanúgy szívogatja a növényt, szóval ezt nem fogja elriasztani, akkor ezek szerint önnek ez a tapasztalata vele.
Ja, amúgy gondoltam, mi nem permetőztünk dohányért, csak mellette volt minden ágyulás, ma volt egy szál dohány.
Hát igen, így is riasztó hatást értek el vele.
Ja, úgy azt mondom, lehet, hogy mások is még használnak ezt a nagy tudományt. Jó van, nagyon szépen köszönöm a fővilágosítást, további szép, jó napot kívánok.
Mi is azt kívánok.
Kis technikai malőr után folytassuk a kedves hallgatóink a műsort. Novemberről mondhatjuk, hogy az egyik legmozgalmasabb hónap, ilyenkor döbbenünk rá, hogy tavasszal, annak ellenére, hogy megfogadtuk, nem terheljük túl a kertet, a ház környékét növényekkel. Most látjuk, hogy mennyi mindent kell kiásni, felszedni, bemenekíteni, beteleltetni egy kertes ház esetében. Ezért mondtam, hogy a legmozgalmasabb hónapunk, de innen folytatjuk, mert van egy kedves hallgató, aki szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Kedves csokolom, jó napot kívánok!
Tessék, mi a kérdése?
Van egy csicsolom.
Ha lehetne a háttérbe a rádiót kicsit lehalkítani, valószínűleg az zavarja a vonalat.
Kimegyek azokat. Van egy csicsolom. Már azért régebben beszéltünk a másik kertésekkel róla. És az a probléma vele, hogy egész tenni, meg hát jelen pillanatban is ilyen felemás csak a levelek. Tehát csárgult levél van rajt, de van, ahol szép zöld levél van rajt.
És ezek a sárgult levelek, ezek a friss fiatal hajtások, vagy az idősek?
Van idősebb hajtásban is.
Na most a citromnál azért az, hogy örökzöld, azért nem örökzöld, mert ez is hullatja ilyenkor jobban a levelét. Nem tudom, hogy most jelenkezed, vagy már régebb óta is ilyen fakók a levelei.
Hát sajnos egész nyáron megfigyeltem, hogy...
Tápoldatozva volt, vagy át volt ültetve mostanában?
Nem volt, azt illetve mostanában. Uh-huh.
Azért citrusról tudni kell, hogy egy 2-3 évente célszerű átültetni, és citrus földet, ami egy savanyú földet kell alkalmazni hozzá, és a nyár folyamán, mert eléggé igényli a vasat, lehet kapni egy ilyen zöldítő komplex nevezetű lomtrányát, ami vasat és magnéziumot tartalmaz, ezzel célszerű 2 hetente megtápoldatozni, vagy megpermetezni, és mikor tavasszal kivisszük, akkor hetente nyugodtan lehet neki voldüngeres vizet adni, ez egy tápanyagigényes növényről van szó.
Hát elég komplikáltan tetszett elmondani, ezt külön érzem. Tehát
vas és magnézium tartalmú lomtrágyát, vagy oltató műtrágyát kéne neki adni 2 hetente.
Lomtrágya, ez a lombra.
Igen, rá lehet permetezni, de ennek van olyan változata, amit öntözni is lehet.
Megpróbálom. Ezzel már megmentettük, mert megkopaszodott, aztán a kedves elődje mondott nekem valamit, és akkor avval bizony megmentettük, és szép lesz. De most ugye ilyen felemel.
Igen, hát azért mondom, hogy nyáron célszerű hetente, 2 hetente azért tápoldatozni őket.
Jó,
akkor próbálja meg, reméljük, hogy sikerülni fog megmenteni. Nagyon szakadozik a vonal, tehát szezonban vegetáció alatt legjobb, hogyha azért folyamatosan adunk tápanyagot, de most ebben az esetben így beteleltetésre kell-e, vagy szabad-e ennyi tápanyagot kijuttatni. Tudjuk, hogy ilyenkor a növényeknek pihenőre kellene menni, tehát a pihenő pedig azt jelenti, hogy azért ne túladagoljuk a tápanyagokat számukra.
Igen, azért ilyenkor már nagyon nem tudunk segíteni rajta, mert a növénynek is azért lelassul az anyagcsere forgalma. Most itt tudni kell, hogy mondjuk hol telelteti, mert mondjuk egy fűtött lakásban, meleg helyen, fényes helyen van, akkor lehet neki adni, mert ott gondolom rendszeresen öntözi, de ha ilyen 5-10 Celsius fokon telelteti, akkor nagyon ritkán kell azért öntözni, látható lesz, mikor már igényli a vizet, mikor már egy kicsit ugye a friss hajtások kicsit lekonyolnak, akkor célszerű, mert ott rontják el az emberek a citrusoknak a téli tartását, hogy túlöntözik, és a gyökerük elpusztul. Tehát nem kell annyi víz neki.
Meg az, hogy nehezen tudunk olyan helyet találni, igen, a számukra, ami valóban megfelel. Tehát azért a mai házaknál nagyon kevés olyan régi típusú veranda van, mint a régebbi házaknál, ahol hűvös van. Tehát a ma azért bárhol a lakásban elég meleg szokott,
igen,
lenni.
Igen,
meg a garázsok pedig elég sötétek a számukra.
Az is probléma itt, hogy száraz a levegő. Tehát a légköri szárazság miatt még több levelet elveszít, mert ezzel próbál védekezni, hogy párologtasson, lehullatja a levelét.
És mit tudunk tenni annak érdekében, hogy egy például az adott szoba, helyiségben magasabb legyen a páratartalom?
Nagyon egyszerű, ha valakinek radiátora van, akkor arra rátesz egy vizesedényt, ami párologtat, vagy ha olyan növényt akar nevelni, ami párás körülményt igényel, akkor az alátétet, amit alárak, arra rak kavicsot, hogy ne érintkezzen a növény a víz, és akkor tálba önt vizet. Vagy olykor-olykor megspricceli a növényt. Tehát ez nagyon sokat segít neki már.
Megspriccelni, milyen gyakran merjük ezt csinálni?
Hetente egyszer, kétszer meg lehet. Ez nagyon változó, hogy mennyire száraz tényleg a lakás, mennyire van fűtve a lakás is.
Mert de ezt szabad egy ilyen 0-5, tehát egy 5 fokos helyiségbe is csinálni?
Hát ott
téli
nem,
időszakban,
ott nem
azért
célszerű,
nem
hideg? A hidegben nem, de ott akkor azért kicsit párásabb is a levegő egy hidegebb körülmény között, mint egy fűtött szobába.
Ilyenkor például elég egy vödörbe, vizetben tartani egy helyiségbe, az is párolog annyit, hogy elég legyen így a növényeknek, vagy pedig valami föld, vizesebb földet bent tartani? Egy cserében?
Ez igazából, hogy hűvösön nem párolog olyan szinten, de ha mondjuk ablakok vannak, és mondjuk az ablakpárkányra rakunk így vizes edényt, akkor ott már jobban párologni fog. Ott már célszerű, és akkor már biztosít annyit. De a hűvösebb időben a növény úgyse párologtott annyit, úgyhogy ott nincs ennyire szükség figyelni a páratartalomra. Ott a növény jobban inkább eltelel.
Tehát a citrusfélék esetében jó egy kicsit párásítani a környezetet. Más ilyen mediterrán típusú növényünk az oleander, ami azt lehet mondani, hogy nagyon sok háznál megvan. Ezeket be kell már vinni, vagy pedig ők még maradhatnak kint?
Ők nyugodtan maradhatnak még kint, mert igazából ők elviselnek egy mínusz 1-2-3 fokot, sőt vannak olyan fajták, amiket ki is lehet ültetni, mert ilyen mínusz 10-15 fokig is bírják a telet. Ha azt nézzük, nincs is nagyon telünk. Célszerű ilyenkor azért egy védettebb házsarokhoz rakni, egy nyitott teraszra mondjuk, hogyha nagyon jönne a hideg és féltenünk, akkor könnyebben be lehet takarni.
Ezeket a növényeket, amelyek nyáron kín vannak az udvaron, azonban mielőtt beteleltetjük, azért nagyon jó, hogyha kicsit körülnézünk rajtuk, hogy mi minden található rajtuk, mert épp az előbb említett tetvek, atkák nagyon szeretik ezeket a növényeket, de van egy kedves hallgató, hallgassuk meg az ő kérdését, nem időközben elveszett az vonalban, tehát mit tudunk tenni, hogy ne hurcoljuk be ezeket? Mi az a feladat, amit el kell végeznünk azért, mielőtt bevinnénk őket?
Igen, a teleltetés előtt célszerű ezeket a növényeket alaposan átnézni, hogy nincs rajta atkánk, levéltetfeink, pajstetfeink, mert ez a beteleltetés során nagyon hamar el tudnak szaporodni, és a másik egészséges növényekre is rámenni, ugye egy gombás betegségről. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ugye tudjuk, hogy mikor fogjuk bevinni, akkor előtte két héttel célszerű egy gomba ellen és egy rovarok ellen lepermetezni a növényt, és utána megismételni egy-két hét múlva még egyszer ezt a permetezést. Ez se 100%-os védelem, de azért kisebb esély lesz, hogy behurcolunk valami kártevőt vagy kórokozót a teleltetőbe, mert azért tegyük hozzá, hogy a teleltetőbe az emberek azért nem szokták olyan sűrven nézegetni a növényeket, hanem havonta két hetente ránéznek, és azért nagy problémák tudnak lenni.
Citrusfélék esetében, aki eddig ezt nem csinálta meg, az már nagyon nem tudja, vagy pedig egy ilyen napsütéses napon ki lehet húzni a növényeket, és el lehet végezni, hogyha úgy érezzük, hogy valami baj van?
Igen, nyugodtan ilyenkor ki lehet húzni a napra, lepermetezni, és estére vissza lehet őket vinni. Ha baj van, akkor inkább most még nincs hideg, ezt előzzük meg.
Oleanderek esetében pedig azért még nem vagyunk akkor megkésve a két héttel korábbi kezelés kapcsán. Általában azt mondják, hogy leérés után kell metszeni a bogyósokat, de aki még nem végezte el ezt a munkát, ez még elvégezhető, tehát ribizli, egres, josta esetében? Vagy pedig a málna szeder esetében?
Természetesen ezt el lehet végezni, de kora tavasszal is nyugodtan meg lehet ezeket a metszéseket csinálni. A málnánál, meg a szedernél mindenképp végezzük el a letermed vesszők eltávolítását. Azt jó lett volna már egyből, miután leérik a termés eltávolítani, hogy még tudjon nőni az a vessző, ami következő évi termőfelületet adja.
Tehát, de ennek, hogyha nem végeztük el, van hatása, hogy a jövő évben milyen korán fog majd teremni a növény?
Igazából a málnánál nincsen, mert ha valaki meg lehet figyelni, hogy ezek a letermed veszők, ezek alapból úgyis elszáradnak, az, hogy ott van, az inkább növényegészségügyi gondokat okozhat, hogy áttelel rajta olyan kártevőnk, kórokozónk, amit nem szeretnénk, és tavasszal lehet, hogy nem lesz rá időnk ezzel a málnával foglalkozni, mert akkor ott van az egyéb gyümölcsünk is, amit metszeni kell.
Ribizli és egres esetében például mi különbség van a bokor és a magas törzsű metszése között?
Igazából a bokrot azt erőteljesebben lehet ritkítani és metszeni. A magas törzsűeket azt nem nagyon szoktuk metszeni, mert az kialakul egy olyan koronaforma, ami későbbiekben természetes koronája lesz. Ott azt lehet csinálni, hogy a nagyon elöregedett részeket, ami már látható, hogy nem terem úgy, és van friss hajtás, azokat meghagyni, hogy mindig legyen friss termőfelület.
De azért a magas törzsűeknél elég nehéz, hogyha belevágunk a koronájukba, mondjuk így, hogy a kis koronájukba, nem annyira erőteljesen hoznak ők új hajtásokat.
Igen, ez probléma is, és azért szerintem egyre kevesebb kerbe van ezek a magas törzsű koronások, mert nehezen újul meg, és a másik probléma, hogy a farontó lepke egyre jobban megtámadja ezeket a törzsét, és tönkrevinni az egész növény, míg a bokorva ilyen nagy kárt nem tud okozni, nem is támadja meg ilyen szinten.
Alig, ha nem, van egy kérdező a vonalba. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Fehér Józsa vagyok, Nagy Kanizsáról.
Üdvözlöm.
Azután érdeklődnék, hogy a műtrágyázásnál van ez a 6 havi lebomló műtrágya. Ez szántás előtt, vagy szántás után kell rászórni a földre. És még egy kérdésem lenne egy gyümölcsfával kapcsolatban, hogy a szilvában létezik-e vad szilvapa, ami gyökérről nőtt ki?
A műtrágyánál gondolom az egy komplex műtrágya, ami nitrogén, foszfor és kál. Ezeket szántás előtt célszerű kiuttatni, azért, igen, mert a foszfor és a kálium az a gyökérzónában nagyon lassan mozog a talaj, és a gyökérzónába kell, hogy lejusson.
Igen, ilyen kárti termesztésre gondoltam, ilyen...
Igen, a szántás előtt célszerű kiuttatni.
Igen. A másik a gyümölcsfával kapcsolatban. Hogy a szilva, van egy vad szilva, egy szilvafa, egy ilyen leveses szilva, egy hamvas leveses szilvafa, és annak a gyökerétől körülbelül 2 méterrel nőtt egy hajtás. Hogy az létezik-e, hogy vad szilva lesz, vagy pedig ha átültetem, azt nem kell behújtani semmit.
Hát azt kell itt tudni, hogy ez a fa, ami van a kertben, az eredeti, az egy oltott fa, vagy egy magoncról van szó. Mert a szilva is hoz sarjakat, csak ha oltott...
Hát oltott fa, oltott szilvafa volt.
Igen, hát akkor, szilvafa, igen, akkor több, mint valószínű, hogy az alanya hozta ezt a sarjat, de lehet azért egy magonc is ott, mert a szilva, ha elszórja magját, ki tud kelni, ha elkerül a mélyen a földbe. A levele teljesen más, általában az alanya a szilvának, a mirabolán szilva, népies nevén a fosóka szilva, annak igen, sokkal kerekebb levele van, mint a másik, mint a nemes szilvának. Ezt igen, meg kéne igen nézni, és a veszője is azért sokkal világosabb. Tehát nem
igen,
olyan sötét.
Igen, világos, zöldes színű
igen,
vesző,
akkor több, mint valószínű, hogy az alany hajtott ki, azt mindenképp, ha kiszedni, azt be kell oltani azzal a fajtával.
Nagyon szépen köszönöm a kedvességét, és további szép napot kívánok.
Viszont kívánjuk.
Viszont kívánjuk mi is. Kolléganő kérdezte, hogy hagymát vásárolt, és sajnos majdnem minden második vásárolt hagymánál egy belső buroklevél vizenyős.
Igen, a csapadékos
idején. Az idei év, igen, nagyon csapadékos volt.
Csapadékos volt, és ez nagyon kedvez egy gombás betegségének tárolás szempontjában. Vannak azok a fajták, amik érzékenyebb, kevésbé érzékeny, sajnos ezzel együtt kell elélni, ezért mindig át szoktuk többször válogatni a hagymát. Azért ezt lehet érezni, ha boltba veszünk, hogy
éppen
egy kicsit...
erről beszéltünk, hogy azt mondta, hogy nem lehetett megérezni, tehát úgy az ember megtapogatja azért, amikor vásárol, hogy hát, ha megérez valamit, de nem, tehát annyira belül.
Belül volt. Igen, hát sajnos ezen pórú lehet járni, főleg, ha az a hagyma felszedés után nem volt azért sokáig szárítva. Azért a szárítás az nagyon sokat segít ilyenkor, hogy ezek a betegrészek nem alakulnak ki, mert többnyire tárolási betegségként is fellép ez, ha nedvesebb körülmény között tárolják, hogy ne veszítsen annyi vizet, hát a súlyáért van eladva a hagyma, és sok esetben olyan körülmények között van tárolva.
Tudunk-e, hogyha például mi hagymát termesztünk a kiskertbe, tenni annak érdekében, hogy ez mi nálunk ne alakuljon ki?
A hagymárnál azt kell figyelembe venni, hogy a kezdeti időszakban több csapadékot igényel, mint később a növekedés miatt. Szóval sokszor az emberek elrontják, hogy később, mikor elkezd már nőlni a hagyma feje, akkor kezdik el öntözni. sokáig, és ezáltal hát sokkal több nedvesség lesz benne, bizonyosabb lesz maga ezek a hagyma burulékok. A másik, hogy célszerű gombásodás ellen azért megpermetezni őket két-háromszor egy tenyész időszakban. Itt azért felhívom arra figyelmet, hogy ha valaki permetezi, akkor taparót rakjon hozzá, mert azért eléggé viaszos a levélfelület, és így ezáltal a növényvírusz lefolyik róla.
Ja, ha november, akkor általában novemberi munkának tartjuk a faültetést. Az idei évben azonban rengeteg levél van még a fákon, és a facsemeték sem dobták le magukról a leveleket. Nálunk is a kertben őszi barack, úgynevezett paraszbarackok várják, hogy majd a végső helyükre kerüljenek, de teljes lombozattal még emiatt várhat, valószínűleg faárusokat sem nagyon lehet még látni. A hónap második felében talán majd más lesz a helyzet. Lényeg az, hogy át szabad-e ültetni ilyenkor például egy ilyen leveles facsemetét a végső helyére?
Az árudákban is már lehet kapni gyümölcsfát. Azért a komolyabb árudások sokáig szoktak várni. A nagy ültetvényekben november eleje, végéig is akár a kitermeléssel ezt lelevelezik a fákat. Egyszerű kézi mozdulattal le lehet húzni, ha kapott egy kis hideget, az őszi barasztról most már elég könnyen le lehet húzni a levelet. Azért kell leszedni a levelet, mert nincs rá szükség, hogy párologtasson. Így át lehet ültetni, jól be kell iszapolni, hogy a gyökere közti levegős rész ne maradjon, hogy ne tudjon kiszáradni a gyökere.
Tehát akkor most inkább az volna a legjobb, hogy lelevelezzük, és utána kerüljön átültetésre. Hát a beiszapolást azt lehet, hogy föntről is megkapjuk, az utóbbi hetek azt bizonyítják, de van egy kérdező a vonalban, halljuk, mit szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Én Fata Sándor vagyok, Nagy Rákosról. Azt szeretném kérdezni.
Egy picit megkérhetném, hogy a háttérbe a rádiót halkítsa le, mert nagyon visszhangzik.
Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy nekem nagyon sok szerelemvirág van, és nagyon elgazdagodott, hogy most célszerű-e szétválasztani őket, vagy inkább tavasztal.
Én ezt a szerelemvirágot inkább tavasztal választanám szét, mert akkor úgyis beültetjük cserébe, és ezért tavasszal megindul egyből a gyökérképződés. Ha most szétszedjük, akkor nem fog megindulni, úgyis teleltetésre fog kerülni a sor, úgyhogy tavasszal célszerű szétválasztani.
Hát nagyon szépen köszönöm. Kérdégítő volt a válasz. Köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Fafajtájunk közül melyikek ültethetők majd, mikor megjelennek a faárusok? Tehát mi az, amit ősszel ültessünk, és mi az, amit inkább tavasszal telepítsünk?
Igazából a gyümölcsfáinkat az őszi ültetés az azért jobb, mert akkor tavasszal korán meg tud indulni a gyökérképződés, és azért jobb ősszel is ültetni, mert ilyenkor kisebb esélye van az, hogy az árudákban kiszáradna a gyökere. Azért, amit tavasszal veszünk gyümölcsfát, az már ősszel is több, mint valószínű, hogy ott van az árudába, és akaratlanul is ki az
árulás... szárazott él, akkor
igen,
elfeledkeznek az öntözésről.
Meg hogyha kiszedegetik a gyümölcsfát, és akkor nem tetszik a vevőnek, visszarakják, nem úgy rakják vissza, így sokkal marabb kiszárad. Ezért mihelyest megjelenik, én azt mondom, az árudákban azért reklámozni szokták, célszerű minél előbb megvásárolni és elültetni. Ma már nincsenek olyan fagyok, hogy azt mondjuk, mint tavasszal ültessük régebben a csontéjaseinkat, nyugodtan el lehet ilyenkor ősszel ültetni.
És van egy hallgató a vonalban, ha minden igaz. Halló, jó napot kívánok!
Kezét csókolom, üdvözlöm a mérnök urat. Én nekem az lenne a kérdése, hogy van egy örök zöldem, egy hosszúkás, fényes levelű, és a babérlevélhez tudnám hasonlítani, csak hosszabb, tehát testesebb a levélzete, és hogy ennek a szaporítását, azt valahol olvastam, hogy szeptember végén az örök zöldeket, szeptember végén szerzavasztagságúról levágni, csak azt nem tudom, hogy most az ágnak a végén, amit leválasztani, ugye a legvége a zöld, hogy a fás része, utána jön a fás rész, hogy fás részsel együtt kellene eldugni, beágyozni.
Jó lenne tudni, hogy ténylegesen mi az az örök zöld.
Most, az, hogy nem tudom, már én ezt úgy kaptam.
Igen.
Egyik ismerősömtől, ez egy fény, és nagyon is kipróbáltam, hogy eszméletlenül ég, mármint a levele, tehát valószínű, hogy olaj, vagy valamilyen olyan tartalma van neki. Hát akkor nem tudunk semmit se róla beszélni, mert próbálkoztam valamelyiknek.
Az örökzöldeknél a szaporítás az általában egy félfás dugványozással és zöld dugványozással történik. Ennek az időszaka inkább ez a július, augusztus, szeptember be történik, és akkor ha félfásról beszélünk, akkor azt a részt dugványozzuk le, ami meghajlításra még nem törik el, szóval nem fásult meg, ebből csinálunk egy 20 centis arasznyi dugványt, és ezt dugványozzuk el. Hormont mindenképp kell használni, mert nehezen gyökeresednek. A zöld dugványnál, meg a felső részt, ami lágy, abból csinálunk. Ki kell próbálni mind a kettőt. A lényeg az, hogy egy párás körülményt kell neki biztosítani. Szóval szabadba így ledugva nem biztos, hogy megmarad, inkább cserébe célszerű egy nagyobba, és akkor arra ráhúzni egy nejlon, hogy valami párás meleg körülménye legyen az ősz folyamán, a nyár folyamán is, csak ne tűző napon legyen.
Értem. Na most ugye előző talán egy mondattal azt nem hallottam tisztán, hogy a fás résztől
hogy a félfás dugványról volt szó, gondolom.
Igen.
Ott az a lényeg, hogy azt a részt használja, hogyha meghajlítja a vesszőt, de ne törjön el, mert a fás rész az már eltörik hajlításra, hanem olyan rugalmas. Azt a részt használjuk dugványozásra.
Hát ez azért eléggé hajlékony, engedi magát, úgyhogy
inkább a fiatalabb részek azok sokkal jobban dugványozhatók, szóval a fás résszel azzal nem célszerű foglalkozni, ez nehezebben gyökeresedik.
Tehát az a lényeg, hogy akkor a zöld rész, zöldebb rész,
igen.
Dugványozni, és akkor azt beágyozni, illetve hát olyan, mondjuk most már november van, ha én letenném a vizóra aknába, ott el lenne?
Nem jó, mert nem kap fényt, akkor inkább várja meg a tavaszt, és tavasszal próbálja meg, mert akkor is sikerül a gyökeresztetés ezeknek az örökzöldeknek, mikor megindul a hajtás növekedése. Akkor vág róla a dugványt, akkor jó eséllyel sikerül.
Igen, nagyon szépen köszönöm, kezdi csókolom a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
És ahogy említette, a gyökeresztető port, azt ilyenkor soha nem szabad spórolni a növényektől.
Nem célszerű, főleg egy nehezebben gyökeresedő fás, félfás száru növénynél, mert ezzel nagyobb sikerünk van, mint a magától.
És utána is gyakran kell valamilyen gyökeresztető anyaggal még beöntözni, vagy csak ez az első adag elég?
Vannak olyan készítmények is, amik segítik a gyökeresedést. A műtrágyákból, ha azt nézzük, akkor a kálium és foszfor túlsúlyos műtrágya segít minél nagyobb gyökeret előállítani, célszerű ilyennel is akár megtápoldatozni. Vannak azok az örökzöldek, amik nehezen gyökeresednek, meg indul alul a kalluszképződés is megáll. Ilyenkor lehet azt csinálni, hogy kivesszük a cseréből, és ha látjuk, hogy kalluszosodó nincs gyöker, akkor újra hormonba vártjuk, és újra eldugványozzuk. Tehát még egy löketet ad neki ez a hormon, hogy tényleg gyökeret fejleszen.
Általában novemberben már nem annyira jellemző, hogy gyakran kelljen kaszálnunk. Az utóbbi hetekben lévő sok eső hatására azonban, hát bizony nagyon sokan nem tudtunk az utolsó egy-két kaszálást elvégezni, és ez azért a fű magasságán meglátszik. Ilyenkor mi inkább a megfelelőbb hagyni így, mert azért ilyenkor vizenyős is a talaj, meg még a fű is nagy, vagy pedig még november végén is nyugodtan nekiállhatunk házunk táját rendbe rakni.
Én azt mondom, hogy ilyenkor nyugodtan még le lehet vágni a füvet, mert ha lehajlik, elszáradt tavaszt, sokkal nehezebb lesz az első fűnyírás, és sok esetben az is van, hogy hogyha szép pázsitot akar valaki, akkor ez a lehajló nagy, szárazabb tömeg alatt a fű kipálik igazából, főleg ha ennyi csapadék van és meleg időnk lesz, akkor tönkre mehet a pázsitunk.
Tehát akkor azért még novemberben sok nyugodtan minden munka vár ránk, nyugodtan kaszálhatjuk a füvünket, rendbe rakhatjuk házunk táját, lassan nekiállhatunk majd gyümölcsfákat is telepíteni, de az órára feltekintve műsoridőnk végéhez érünk, ezért megköszönöm a kedves hallgatóknak, hogy kérdéseket tettek föl, Jánosnak megköszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Önöknek, kedves hallgatók, pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, egy hónap múlva újra itt lesz ez a műsor, a Kertész Válaszol. Újra jelentkezünk, és kérdéseket addig csak nyugodtan gyűjtsék, hogy legyen mit kérdeznünk a kedves kertészünktől. Viszont hallásra!
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol!